mai adásunk témája a konszenzus és analogikus következtetések. Az iszlám vallásának 4 forrásáról beszéltünk korábban. Elhangzott, hogy a harmadik a különböző módon értelmezett konszenzus, a negyedik a nem mindenki számára elfogadható analogikus következtetés volt. Ezek alkották a vallás ismeretének nem írott forrásait. Hogyan járultak hozzá ezek a vallás fejlődéséhez?
Igen, ahogy azt egy korábbi alkalommal már említettem, ugye a vallásnak 4, tehát az iszlám vallásának 4 forrása volt, 2 ebből a jus scriptum, 2 pedig a jus non scriptum fogalma alá sorolható. Említettem, hogy volt a szentírás, tehát a Korán szövege, a hagyományok, azaz a hadiszok, amelyek Mohamedról szóltak, ezek voltak az írott források, a nem írott források pedig a tudósoknak a konszenzusa és az analogikus következtetés. Na most a tudósoknak a konszenzusa természetesen kiegészítette a vallási, tehát a vallás fejlődésnél mindazokat az írott forrásokat, amelyek ránk maradtak, tekintettel arra, hogy az élet fejlődése nem állt meg, tehát újabb és újabb helyzetek alakultak ki, és a tudósoknak megvolt az a joga, hogy a kérdést megvitassák, és abban megegyezzenek, tehát hogy mi legyen az iszlámnak a hivatalos tanítása. Ugye ennek az alapja, ennek az eljárásnak az alapja az egyik hadisz volt, egy Mohamed szájába adott szöveg, amelyik szerint a közösségem tévedésben sosem fog megegyezni. Tehát, hogyha megegyeznek a tudósok valamiben, akkor kvázi Mohamed garantálta azt, hogy az úgy lesz helyes. Itt meg kell állnunk egy pillanatra, amikor azt mondtam, hogy Mohamed szájába adott hadiszról van szó, akkor én a magyar iszlám tudósra, Golcseri Ignácra gondoltam, aki maga leírta azt, hogy a hadisz tudományok hogyan fejlődtek. Tehát ugye az iszlám szándéka szerint felállította azokat a kritériumokat, megfogalmazta azokat a kritériumokat, amelyek mentén, ha megvizsgáltak egy hadiszt, akkor garantálható volt az, hogy az valóban Mohamedtől származik, illetőleg Mohamed cselekedetét írja le, hiteles szemtanúk beszámolója alapján. Hogy mik voltak ennek a kritériuma, az messzire vezetni, tehát ezt most hagyjuk ide. Ők a kritikának az eszközeit megalkották. Golcseri Ignác ezzel szemben kimutatta, hogy a hadiszokban nagyon sokszor a későbbi koroknak a teológiai vitáikra reflektálnak. Azaz magyarul alkottak hadiszokat a vita hevében, amelyek a saját álláspontot akarták magyarázni. De ez nem zavarta a muzulmánokat, mert, mint említettem, ott volt az a hadisz, ami egyébként valószínűleg maga is egy Mohamed szájba adott hadisz, hogy a közösségem sosem fog tévedésbe megegyezni. Tehát ha nem is a Koránból származik, nem is a hadiszból származik, akkor is, hogyha megegyeztek a tudósok, az igaz. Ugye szeretném hozzátenni, hogy a katolikus tanításnak is tulajdonképpen van egy ilyen pontja, hogy ha ki lehet mutatni azt, hogy a teológusok, természetesen katolikus teológusokra vagy egyházatyákra kell gondolni, egyöntetően vallottak valamit különböző időkben, akkor ezt ki lehet hirdetni dogmának. Ha nem, akkor nem lehet kihirdetni dogmának. Tehát tulajdonképpen itt van egyfajta hasonlóság a két vallás eljárása között. Tehát ugye nem feltétlenül csak a Bibliából lehet a kinyilatkoztatásból levezetni katolikus tételeket, hanem ugye az egyházatyáknak a konszenzusából, ha az teljes egészében lefőtte a keresztény világot, és több korban is érvényes volt. Tehát tulajdonképpen a muzulmán tudósoknak is van egy ilyen fajta szerepe, kiegészíthetik a korabeli tanításokat, és ki is kell egészíteniük, mert az élet számos olyan problémát vet föl, amelyre korábban nem lehetett találni semmiféle megoldást sem. Egyszerű dolgok, például megjelennek olyan ételek, amelyek annak idején nem voltak, tehát nem lehetett fölvenni őket a tiltott vagy a megengedett ételek listájára. Megjelennek olyan italok. Ezekről dönteni kell. Ugye a sivatagban lakó emberek találkoznak olyan állatokkal, amelyekkel kapcsolatban nem ad el igazítást a Korán. Például magam is láttam Irakban a sivatagban óriási nagy gyíkokat. Ugye ez egy nagy probléma, szabad-e megenni azt a gyíkot, vagy nem szabad megenni azt? Tehát ehhez vallástudósoktól kérnek magyarázatot, állásfoglalást, és az újabb időkben nagyon sok olyan vallástudományi dolgozat születik, amelyik valahogy az írott forrásokból és egyéb módszerekkel próbálja kikövetkeztetni, hogy ilyen esetekben mi a helyes álláspont, aztán ugye ebből vagy kialakul valami konszenzus, vagy nem. Ugye említettem, hogy például vérátömlesztés, tehát a modern orvosi eljárások, mesterséges megtermékenyítés, stb. Tehát vannak olyan problémák, amelyek nem is létezhettek abban a korszakban, tehát itt kifejezetten a tudósok konszenzusára van utalva a szunnita iszlám, és a tudósok konszenzusa az, ami eldöntheti azt, hogy ebben vagy abban a kérdésben mi legyen az álláspont. Ebből a konszenzusból bizonyos értelemben kimarad a síita iszlám, ugyanis a síitáknál az imám volt az egyetlen letéteményes, tehát nem a tudósok konszenzusa, hanem az imám. Ugye a síita tanítás szerint az imám az isteni inspirációra működött, tehát volt a 14 bűntelen ember, tehát Mohamed, Fátima, a lánya és a 12 imám. Tehát ezek bűntelenek voltak és tévedhetetlenek. Egyedül nekik volt joguk magyarázni a vallásnak a forrásait. Tehát konszenzusról szó se volt. A tévedhetetlen imámok magyarázhatták. De a síita tanítás szerint 940-ben az utolsó imám is végérvényesen eltűnt, pontosan elrejtőzött, azóta is él valahol. De távol létében az emberek vezető nélkül maradtak. Nincs más, mint a tudósoknak, a vallástudósoknak a tudománya, de a vallástudósoknál sem mindenki az, aki alkalmas arra, hogy tanítson, hanem a legjobbak, akik ezt bizonyítják. Ugye, és ott tudományos fokozatokat lehet kapni, a Hodzsatul Iszlám és az Ájatullah, tehát az Isten bizonyítéka, illetve Allah csodajele, és a legnagyobb tudós az Ájatullahok közül az Ájatullah al-Uzma, tehát a fő Ájatullah az, akinek a szava döntő sok esetben, tehát ő az, akit yuqallidun, tehát utánoznak a többiek, azaz magyarul a síita tanításba a vallásnak, a síita fölfogás szerint a vallásnak a tanítását újra és újra kell interpretálni mindenkorban, és arra megvan a tanítóhivatal, az ajatolláhoknak a testülete, vagy pedig a legfőbb ajatolláh, aki most a Khamenei ajatolláhon azonos. Tehát az ő interpretációjába érvényes a tanítás. Tehát nem hívják össze a világ összes tudósát, vagy minden országából a legjobb tudósokat, hanem egy kiválasztott tudós réteg, és azon belül is a legnagyobb tudományos ranggal rendelkező, a legnagyobb tekintélyen rendelkező jogosult arra, hogy interpretálja a vallást. A szunnitáknál igyekeznek megőrizni eredeti formájában, tehát arra kíváncsiak, hogy Mohamed mit tanított, illetőleg mit tanított volna, hasonló helyzetben. A síitáknál nem, hanem azt nézik meg, hogy a mai körülmények között hogyan és miként kell az iszlámnak a tanítását értelmezni. Tehát némileg más a síita vallási tanítás ebben a tekintetben, mint a, tehát a konszenzust egészen másképp értelmezik, mint a szunniták. Tehát a konszenzus viszont a helyi ajatolláhoknak, bocsánat, a helyi vallástudósoknak is ad lehetőséget arra, hogy a helyi hagyományok szerint értelmezzék a vallást. Tehát a konszenzus lehetőséget ad arra, hogy az iszlám világának a különböző területein bizonyos kérdéseket másként és másként szabályozzanak. Tehát mi számít tisztaságnak? Tehát hogyan kell ahhoz mosakodni? Ugye említettem a hanafitákat, ők azt mondják, hogy csak is folyóvízbe szabad. Tehát a csapot kell megnyitni, ugye ez a hanafija, arabul a csap, tehát a hanafiták innen kapták a nevüket, vagy a csaposok. Tehát ugye, akik a csap használatával látják a tisztaságnak a kritériumát. Mások megengedik azt, hogy valamiféle medencében, tehát nem folyóvízbe mosakodjanak meg. Tehát ugye vannak konszenzuson alapuló tanítások, amelyek valamelyik jogi iskolának a tudósaihoz kapcsolódnak, és ennek következtében regionálisan terjedtek el, és vannak, amelyekben az egész muszlim világban meg kell egyezni, például az őssejt technikának a használata. Ugye náluk ez sokkal megengedőbb, mint a keresztény egyházaknál, ennek következtében bizonyos értelemben a kutatásaik, az őssejt kutatásaik előre is tartanak, mert nincsenek vallási gátjai, vagy erkölcsi skrupulusok, amelyek a kutatásnak az útjába állnának.
Tehát akkor gyakorlatilag kijelenthető, hogy a konszenzus a legkorábbi időktől fogva mind a mai napig a vallási tanok általánosan elismert forrásának számít.
Igen, a konszenzus mind a mai napig a legfőbb forrás sok egyikévé vált. Pontosabban hát korábban kevésbé volt fontos, mert az írott források fontosabbak voltak, de azóta, hogy az élet teljesen megváltozott, azóta a konszenzus változott a legfontosabb forrásá, és a konszenzus alapján tudnak az új helyzetekre reagálni a muzulmánok. Itt szeretném külön kiemelni azt, említettem, hogy 4 jogi iskola van, tehát mit értünk tisztaság alatt, azt különböző jogi iskolákba különbözőképpen fogják föl. Tehát van olyan jogi iskola, amelyik azt, tehát ugye imádkozni csak tisztán szabad. De mit jelent a tisztaság? Tehát például van olyan jogi iskola, a Málikita, amelyik azt mondja, hogy ha megmosakodtam, elmegyek imádkozni, ha a következő imának az ideje eljön, és még mindig tiszta vagyok, akkor mehetek újabb mosdás nélkül imádkozni. De mi az, amitől esetleg elvesztem a tisztaságomat? A Málikiták szerint, ha találkozom egy női ismerőssel, és kezet fogunk, másik iskola szerint attól még nem leszek tisztátalan. Tehát az egyik iskola szerint ebben az esetben már meg kell mosakodnom, a másik iskola szerint még nem kell megmosakodnom. Na most ez azért érdekes, mert Európában jövő muzulmánok különböző jogi iskolákhoz tartoznak. Meg lehet-e csinálni azt, hogy itt különböző szabályok alapján élnek a muzulmánok Európában, vagy sem? És arra az eredményre jutottak, és ez is például a konszenzus eredménye, hogy a különböző jogi iskolákból, a 4 jogi iskolából egy Európára érvényes új jogrendet, egy 5. kell létrehozni, amelyekbe szabályozni kell, hogy Európában mi számít például tisztaságnak, milyen körülmények között lehet imát végezni, és így tovább. Tehát az európai iszlámnak a megjelenése újabb olyan problémákat vetett föl, amelyek korábban nem léteztek. Ugye a korábbi szabályzás alapján közismert volt, hogy muszlimnak a muszlim országba kell maradnia, hogy a vallási kötelezettségeit tudja teljesíteni. Ha kiment az iszlám világából, akkor csak valami céllal mehetett ki, vagy kereskedelmi céllal, vagy tanulmányi céllal, de ha befejezte azt, ami a tevékenységét, ami miatt kiment, akkor azonnal vissza kellett érni. Mert ugye csak olyan területen élhetett, ahol muszlim többség volt, és azok diktálták a törvényeket. Manapság, amikor kitelepültek Európába, és kisebbségbe kerültek, ez olyan helyzetet jelent, ami korábban sohasem volt. Ez a II. Világháború után merült föl először. Ugye amikor Pakisztán létrejött Indiában, és tehát ott az egy tiszta muszlim világ volt, de nem minden muszlim ment oda át, hanem maradtak a hindu területen. Mit csináljanak a kisebbségbe szorult muzulmánok? Mit csináljanak az európaiak? És a tudósok konszenzusa döntötte el azt, hogy maradhatnak, avval a föltétellel, hogy az vallási kötelességeiket teljesíteni tudják, és térítenek. Tehát ragaszkodnak a régi tanításhoz, hogy nem szabad, na de valamilyen módon mégiscsak engedni kellett a ténynek, hogy ott vannak, és ezt valahogy legalizálni kellett, és annak a legalizálásának a föltételeit megszabták. Ugye ezért van az, hogy Európában a muzulmánok szeretnek összetelepülni. Tehát Európában ezt szociológiai kérdésnek fogják föl, hogy összetelepülnek, tehát gettósodnak, nem lehet integrálni őket. Ő számukra ez nem szociológiai kérdés, náluk ez vallási parancs, mert ezzel a föltétellel maradhatnak, hogy ahol összetelepültek, ott megteremtik a muszlim életnek a rekvizitát. Az étterem, ahol olyan ételeket főznek, a borbély üzlet, ahol úgy vágják le a haját, és így tovább. Ugye, mert azt is a seria előírja, hogy hogyan kell haját vágni. Tehát például mindez, hogy a kisebbségbe szorult iszlám mit csináljon, amikor nem a Dárul Iszlámban lakik, hanem a Dárul Harbba, tehát ugye a háború házában, tehát ami ellen dzsihádot kellene folytatni. Ez konszenzus eredménye. Tehát itt egy egészen új jogrendet le kellett létrehozni, a kisebbségbe szorult muzulmánoknak a jogrendjét, és ezt ugye az iszlám világ különböző tudósai együtt hozták létre.
Mi ennek a racionális módszernek a lényege, ahogy említette professzor úr, ennek az értelmezésnek?
Ugye a racionális módszernek a lényege a hasonlóság. Ugye az ókorból tudjuk azt, hogy következtetni az emberek elemi szinten a hasonlóság alapján következtetnek. Tehát, hogyha láttam valamit, és annak ilyen és ilyen tulajdonságai voltak, mondjuk a kutyahara, akkor hogyha legközelebb látok valami hasonló állapotot, akkor ugye föltételezhetem azt, hogy az is harap. Tehát ez az elem, a megismerésnek az elemi formája a hasonlóság. Tehát mindannyian így gondolkodunk, hogy a hasonló esetek alapján próbálunk következtetni, hogy múltkor is beborult az ég és dörgött és jött az eső, tehát most is, hogyha beborult és dörög, akkor valószínűleg megint fog jönni az eső. Tehát ez az analogikus következtetés. Az analogikus következtetések azonban sokszor tévútra vezetnek bennünket. Ennek következtében már az ókorban is meg kellett állapítani, hogy milyen kritériumok alapján lehet hasonlóság alapján tévedhetetlen következtetéseket levonni. Ugye, és akkor megállapították azt, hogyha lényegi kérdésekben, tehát például, ha látunk embereket, akik fehérek körülöttünk, akkor gondolhatjuk-e azt, hogy minden ember fehér? Hát ugye valamilyen tekintetben hasonlóak. Vagy ha látjuk azt, hogy az emberek körülöttünk meghalnak az idősebbek, gondolhatjuk ezt, hogy minden ember halandó. Tehát mi az a feltétel, amelyik biztosítja azt, hogy az egyik esetben azt mondjuk, hogy minden ember halandó, ez igaz lesz, és a másik esetben ugye azt kell mondanunk, hogy nem biztos. Ugye megállapították azt, hogy ha valahogy a lényegéhez tartozik az a dolog, akkor abból lehet következtetni, márpedig az ember lényegéhez nem tartozik hozzá a fehérség. De a halandóság az igen. Hogy mi az, ami a lényeghez tartozik, ez természetesen egy másik hosszú gondolatsort jelentene. Na most az iszlám világában tulajdonképpen, amikor a törvényeket kellett megfogalmazni, akkor ezen gondolkodtak, hogy hogyan és miként lehet a hasonlóság alapján következtetni. Tehát ugye Mekkába nem volt szőlőművelés, tehát a bort nem ismerték. Következésképp ott datolyából volt erjesztett ital, amelyiknek részegítő hatása volt, és ez tilos volt, ezt egyébként a Korán tiltja is. Igen, nem, de hát a Korán nem tiltotta a bort, nyilvánvalóan, márpedig mihelyest az arab félszigetről jöttek és meghódították például Szíriát és Egyiptomot, akkor összetalálkoztak a borral, mit csináljanak vele. Modern korban még aztán még szörnyűbb dolgokkal találkoztak össze, viszkivel és a gyebekkel, amikről aztán pláne nem ír a Korán egy árhaszót sem. Ugye, és hogy lehet garantálni azt, hogy ha a erjesztett datojali tilos volt, hogy akkor a bor is tilos legyen? Ezt egyébként évszázadokig vitatták. És végül is abba egyeztek meg, hogy kell lenni valamiféle motivumának, a törvénynek valami motivumának. Miért tiltotta meg Allah a híveknek Mekkába, vagy Medinába, miért tiltotta meg az erjesztett datójalének az élvezetét? Ugye azért, mert részben ugye nagyon sokan ilyen formában mentek el Isten tiszteletre, már pedig ugye kissé illuminált állapotban nehéz az Istent tisztelni egy részről, más részről pedig ugye Magyarországon is tudhatjuk a tapasztalatainkból, hogy akik mélyen a pohárfenekére néztek, azoknak a viselkedése kiszámíthatatlan. Kötekedők igen. Lehetnek, különböző bajokat okozhatnak. Tehát a társadalomnak a rendjét megzavarják. Tehát ugye azt vizsgálták meg, hogy miért tiltotta meg? Azért, mert a részegítő hatásság következtében a szociális viselkedést eredményez. Tehát a motivuma a tiltásnak megvolt ebben, tehát ugye az szövegből csak azt tudjuk, hogy az erjesztett datójalé tilos. De ha megvizsgálják a vallástudósok, akkor megnézik, mi a motivum, mi az, ami egy lényeges tulajdonsága az alkoholos italnak, a részegítő hatás, aminek a következtében a szociális viselkedése lesz az embernek, és ettől kezdve azt kell megnézni, hogy melyik italba található meg ez a motívum. Melyiknek van részegítő hatása? Amelyiknek részegítő hatása van, az tilos. Ebből az következik, hogy ugye, ha csinálunk egy jó bort, és az élvezhető, de alkoholtartalma van, akkor tilos. Ám de, hogyha elveszti az alkoholtartalmát, valamilyen oknál fogva megöregszik, és már nincs alkoholtartalma, akkor ez megihatóvá válik. Mert maga az anyag az nem rossz, Tehát ugye a szőlőből van egy természetes anyag. Ha elveszti azt a tulajdonságát, amelyik motivumként szerepel, akkor tulajdonképpen szabaddá válik. Azaz magyarul az alkohol tartalomnak, a részegítő hatásnak van egy olyan folyamánya, egy olyan befolyása az embereknek, ezt nevezik masztilátnak, amelyik azt eredményezi, hogy olyan befolyással az emberekre, amelyik káros. Ha a motivum nem létezik, elveszti a befolyását is, akkor attól kezdve tulajdonképpen semmi baj az egykor húzborral. Tehát amelyikből azóta már ugye kvázi víz lett. Tehát megállapították ezeket a szabályokat, és az analogikus következtetések segítségével próbálták kiépíteni a rendszert. Tehát akkor, amikor az őssejtekről van szó, vagy egyéb ilyen kérdésekről, akkor mindig az analogikus következtetések révén próbálják a tudósok a konszenzust kidolgozni. Itt szeretném megjegyezni, hogy az analogikus következtetések, amelyek a törvény interpretációjában rettentő fontos szerepet játszanak, ugye mert látjuk, meg kell keresni a motivumot, néha az írás maga elárulja, hogy mert így és így, tehát Allah azért rendelkezett így, ott benne van a szövegben a motivum. Tehát ezáltal egyfajta szövegértelmezés az, amelyik segíti a muszlimokat ahhoz, hogy konszenzusra jussanak a tudósok. Tehát ugye a muszlim kultúrának a lényege a szövegértelmezés lett, és az analogikus következtetések a szövegértelmezésének az egyik módszerét jelentették. Ez azért érdekes dolog, mert nálunk Európában mi az okokat keressük mindig. És mindig próbálunk leszállni a felszín alá, és valahogy megtalálni az okokat, és az okokból levezetni a következményeket. Tehát ez egy teljesen másfajta gondolkozásmódot eredményez a muszlimok és a keresztények között. Az egyik az okokat keresi, a másik pedig a szövegértelmét keresi. Ezt meg lehet látni a mindennapi életben, és hogyha egy muszlimmal érvelünk, akkor neki analóg módon kell érteni, hogy ahogy ott, úgy itt is. És tulajdonképpen az irodalomban is mi azt néztük a versek elemzésénél mindig, hogy mit akar mondani a költő, mi az eszmei mondani valója a versének, milyen eszközökkel próbálja az eszmei mondani valót számunkra hozzáférhetővé tenni. A muszlimok a szavakat vizsgálják, hogy milyen szavakat használ a költő, és miért azokat a szavakat használja. Tehát a szinonimák közül miért pontosan ezt választotta. Tehát ugye itt ezen a ponton lehet látni azt, hogy a vallástudomány, amelyik az analogikus következtetéseket bevezette a hivatalos eszközök közé, a vallástudomány messze menő következményekkel járt a szélesebb értelembe vett kultúrára, de az irodalmi művek elemzésére is, a hétköznapi gondolkozásmódra is, arra, hogy hogyan kell a másikkal beszélni. A nyelvtudományban is tulajdonképpen a szabályos és a szabálytalan alakokat próbálták ugyanígy analógiával magyarázni, tehát az analogikus elemeket megtalálni, és azt szabályossá tenni, ahol az analógiát fel lehetett mutatni. Tehát az analógia vált az iszlám világába az egyik legfontosabb elemé. Ha arra vagyunk kíváncsiak, hogy hogyan és miként került el a görögöktől az analógia a muszlimokhoz és a vallástudományba, akkor tulajdonképpen az arab orvostudományra kell elsősorban hivatkoznunk. Ugye, ha valaki európai műveket olvasott, az tudja, hogy a középkorban az arab orvosok fontos, nagy tudósnak számítottak. Tehát ugye Walter Scottnak az Ivanhoe című regényében is ugye egy zsidó orvos eljön az iszlám területéről, és az valamiféle nagyon kiváló orvos volt, ugye mert az arab orvos tudományt képviselte. Már pedig az orvosi hagyományokban az analógiának óriási szerepe volt. Tehát a hasonló szimptomák esetében a hasonló gyógyszereknek az adása. Tehát két olyan filozófiai iskola is volt, ugye az egyik az empirikusok, a másikok az epikurusok, mind a kettő tagadta az okságot, mind a kettőnek az orvostudománya megfigyelése hasonló eseteknek a tanulmányozásán alapult, és a hasonló esetek alapján a hasonló gyógyítási eljárásokon. Na most ezt megismerték az iszlám világába is, ráadásul megismerték a keresztény teológiát is keresztény teológusoknak a munkáján keresztül. Hogyan tudjuk mi az Istent elképzelni? keresztény teológusok a 4. században, tehát a 300-as években a krisztológiai vita során kifejtették, hogy mi élettel, értelemmel, stb. Rendelkező emberek vagyunk, akiket a Biblia tanúsága szerint Isten a saját képmására teremtett. Tehát akkor hogy tudjuk elképzelni az Isten? Ő is csak olyan, aki él, ő is csak olyan, aki bölcs, de az ő bölcsessége nem az emberi bölcsesség, nem a véges emberi bölcsesség, az ő élete nem az a véges emberi élet, és így tovább. Tehát a keresztény teológiában is az ókori módszerek közül a hasonlósággal való érvelés, a rómaiokban is a hasonló helyzetekben hasonló ítéletet kellett hozni, ez az érvelés megvolt. Ezek, mondom, különböző csatornákon, vagy úgy, hogy a muszlim teológusok, akik ismerték egyébként a keresztény teológusoknak az érvelését, ezt lehet látni a polémiákból, a vallási polémiákból, vagy úgy, hogy a muszlim orvosok megismerték a görög orvostudománynak az eredményeit, és így tovább. Tehát ezek a módszerek átszivárogtak az iszlám világába, és amikor létrejött a racionális teológia a jogtudomány mellett, és ők is elkezdtek részben Allahról értekezni, tehát hogy Allahot hogyan és miként tudjuk megismerni, részben akkor, amikor a jogtudomány olyan területekre terjedt ki, ahol már írásbeli források alapján nem tudtunk feligazodni, akkor alkalmazták ezeket az egyéb tudományokban bevált módszereket, ezeket adaptálták a teológiához, és ennek a révén építették föl ugye az arab tudományokat, vagy az iszlám tudományokat, a kettő az többé-kevésbé ugyanazt maradt, amelyeknek a legfőbb eszköze az analogikus következtetés volt, és mint említettem, ez annyira beleívódott a gondolkodás mondjuk, hogy a hétköznap életben is inkább analógiákba gondolkodnak, mint azért, mert viszonyokban.
Tehát gyakorlatilag kijelenthetjük, hogy a mai élő muszlim hívő számára az analógikus gondolkodás, illetve a konszenzus segít megemészteni, megérteni a Koránt.
Részben ugye a Korán megértéséhez segít hozzá, részben pedig ahhoz segíti őket hozzá, hogy a világ dolgaiba eligazodjanak. Ugye minden vallás egy kultúrát hoz létre, és mi annak a kultúrának a szemüvegén keresztül értjük meg a körülöttünk levő világot. A muszlimok is tulajdonképpen az iszlám által létrehozott kultúrán keresztül találják meg a helyüket a világban, és tudják értelmezni mindazt, ami körülöttük folyik.
Köszönöm a beszélgetést.
Köszönöm.
Szombatesti beszélgetés című műsorunkat hallották, az iszlám vallása és kultúrája. Marót Miklós professzor úrral Zalányi Viktória beszélgetett.